Egy rendkívül izgalmas kiállítás nyílt most a Magyar Nemzeti Galériában, Tihanyi Lagyos, a magyar expresszionizmus és avantgárd egyik legizgalmasabb művészének életmű kiállításán. Közel 200 műtárgyat, mint egy 100 festményt, több mint 50 grafikát, fotókat és hagyatéki tárgyakat nézhetünk meg. Erről a kiállításról Gergely Maria művészettörténésszel, a kiállítás kurátorával, Medvedivet beszélgetett.
A tárlat vezetése szinte elnézést kértél, persze idézőjelben, hogy ez egy kronológikusan felépülő kiállítás a Tihanyi életműből, de hát nem is lehetne más, hiszen nagyon keveset tudunk róla, úgyhogy én is fordítanék ezen a dolgon, mert végmentem a vezetéseddel a kiállításon, de én most nem kezdeném a történetet a tragikus gyerekkori traumával, vagy az édesapa kávéházával, a Balatonnal, amiben valóban Tihanyi beleszületett, hanem rögtön a kiállítás utolsó szakasz szeretnék ugrani, mégpedig arra korszakra, amikor néhány hónap után New Yorkból visszamegy Párizsba, és valami egészen frenetikus más kezdődik, tehát egy másik Tihanyi festészetet látok, kísérletező, non-figuratív festészetet, ahogy bánik a vonalakkal, a formákkal és a színekkel.
Igen, valóban ez van, hogy egy nagy felszabadultságot érzékelünk ezekben a késői absztrakt képekben. Valószínűleg az történhetett, és ami az egész életében jellemző volt rá, hogy nagyon érzékenyen reagált a közegre, arra a közegre, ahol éppen tartózkodott, és arra a művészeti baráti társaságra, amiben ő mozgott. És miután visszatért New Yorkból Párizsba, akkor egy nagyon erős, intenzív, absztrakt művészeti közegbe került be. 31-ben alakult ez az Abstraction Creation, és ő már 32-ben a tagja volt. Nagyon sokakat onnan személyesen is ismert, több magyar művész is tagja volt ennek a csoportnak. Az, hogy nem tárgyi ábrázolásról volt szó, hanem mindazt a formai tapasztalatot, amit az évek során magába gyűjtött, és mindazt az intenzív színhasználatot, ami egyébként végig jellemző volt rá a munkásságában, ezt egy olyan kötetlen formában tudta érvényesíteni, hogy semmihez nem kellett igazából igazodnia, hanem csakis a saját ösztönei, az arányrendszere, a színkomponálása, és mindezek a maguk autonóm mi voltában tudtak megjelenni, és ez valóban szerintem egy nagyon felszabadító festői magatartást hozott ki belőle, és ezt érzékeljük is ezeken a képeken.
Ahány impresszió érte őt, az mind ott van. Tehát én még felfedezni véltem, amiről a Molnos Péter azt írta a Pont Saint-Michel kapcsán, hogy ott van benne a fóvosok, Jolly Joker színe, a rózsaszín, hogy még az is felbukkan ott, de akkor menjünk egy picit vissza. Sőt, menjünk egy picit nagyon sokat vissza, hogy értsük, hogy hogyan áll össze ez a figura. Azzal, hogy a gyerekkorában megtörténik vele ez a tragédia, tehát elveszíti a hallását, elveszít egy nagyon fontos érzékelési lehetőséget, amiről én egyébként azt gondolom, hogy becsukódott neki egy ajtó, de pontosan ez nyitotta ki ezt a vizuális ajtót. Milyen családból érkezik, már emlegettem ezt a bizonyos Balaton kávéházat, amiben ő gyakorlatilag beleszületik, és szerintem a zseniális az édesapában az, hogy elindítja a fényképészet felé, de aztán ez nagyon hamar átcsap majd a festészetbe.
Hát én azt gondolom, hogy a családot is nagyon nehezen érintette ez a bizonyos betegség, mert egy abszolút tradicionális zsidó családról beszélünk, nem vallásos család volt, hanem a hétköznapokban élték a maguk kispolgári életét, és a papába is nyilván megvolt ez az igyekezet, hogy mint önálló kávéház tulajdonos, végül is egy jó életet biztosítson a családjának. Meg is adta azt a milliót, ugye, hogy reggeltől estig ő is a kávéházban volt, tehát egy olyan mozgalmas, befogadó közeg lehetett ott, ami tulajdonképpen a politikusoktól kezdve a művészekig és az újságíróktól kezdve az írókig egy nagyon érdekes, intenzív légkört jelentett, de hát sok munkát is persze. És hát nyilván az ilyen családokban, főleg a fiú gyerekeket, ugye, mert volt neki 3 lány testvére és egy öccse, tehát így voltak 5 testvérek. Nyilván a fiú gyerek az mindig úgy merül föl, hogy vagy folytatja a papa szakmáját, vagy pedig tanul, és valami normális polgári foglalkozást választ, ugye, vagy orvos, vagy ügyvéd, vagy kereskedő, vagy ilyesmi. Na most, hogy egy ilyen tragédia bekövetkezett a családba, hogy ő egy ilyen súlyos betegséget kapott, ez nyilván nagy megrázkodtatás volt mindenkinek, és ugyanakkor volt a családban egy olyan megengedő, szeretetteljes megengedő légkör, gondolom én, ami szintén jellemző volt erre a közegre, hogy hagyták, hogy ez a gyerek ezzel együtt mégis megtalálja azokat az utakat, amire egy tartalmasabb életet tud élni, és lehetőséget teremtettek, bár semmi affinitásuk nem volt a szüleinek a művészethez, tehát tulajdonképpen ugyanazt a polgári szemléletet képviseltük, mint általában, hogyha valaki azt mondta, hogy ő művész akar lenni, akkor a szívéhez kaptak a szülők, hogy hát és miből fogsz gyerekem megélni, és egyáltalán. De hát ez esetben ugye nem volt más lehetőség, mint hogy valami olyan irányba tereljék a gyereket, amiben örömet talál, és ami a manualitással és a vizualitással ki lehet valamilyen módon védeni ezt a handicapet, nem tud normálisan kommunikálni, és ezáltal nem tud normálisan tanulni. Tihanyi úgy magánúton végzett gimnáziumot, és utána az iparrajziskolába ment, és attól kezdve aztán tulajdonképpen teljesen saját maga képezte magát, tehát megtalálta azokat a helyeket, ahol művészekkel találkozhatott, tehát nyilván tudott ugye a nagybányai iskoláról, és akkor önállóan elment oda nyaranta, de csak vendéghallgatóként, tehát nem volt teljes jogú tag. És hát végül is magába szívta mindazokat az információkat és impulzusokat, amit a fiatal neós festőktől be tudott gyűjteni, ugyanúgy egy ilyen franciás festői stílust vett át, ő is elutazott Párizsba, azokat a művészeket preferálta, akiket a Zobel által a fiatalok is istenítettek, ugye, és azokat figyelte meg Párizsban is, és megpróbált olyan formán festeni, olyan módon, ahogy azt a kollégáinál látta. Csak neki nagyon jól sikerült, mert volt hozzá tehetsége, érzéke, színérzéke, arányérzéke, és nem foglalkozott semmiféle olyan, nem volt semmiféle olyan gátlása, amit esetleg egy akadémikus tanultsággal megszerzett volna, akár az anatómiára vonatkozóan, vagy a térformálásra vonatkozóan, hanem itt is ugyanúgy, ahogy aztán az élete hátralévő részében és az absztrakt képeknél is, amiről már beszéltünk, hogy hagyta a saját érzéseit, arányérzékét, színérzékét, kompozíciós készségét olyan szabadon alkalmazni, hogy semmiféle előíráshoz és konvencióhoz nem kellett alkalmazkodnia.
Most, hogy már emlegetted Nagybányát, itt van néhány nagybányai képe, rálátás a piacra, tehát ha valaki egy picit ismeri Nagybányát, akkor előtte vannak rálátás a templomra. És ez azért izgalmas szerintem, mert tényleg ez a felülről nézetből rálátás, hogy fogja meg a témát, hogy micsoda színek vannak, és közben nekem erről eszembe jutott a Dénes Valéria, ugye a Galimberti kiállításon, ahol hasonlóan megvannak ezek a rálátásos képek. De azokban az években ő azért gyakorlatilag belekerül a művészeti szénába. Tehát ott van a magyar impressionisták és naturalisták körébe, aztán jönnek a nyolcak, azt hiszem ő az egyik olyan művész, aki mindhárom nyolcak kiállításán ott van. Nyilván én feltételezem, kérlek, erősíts meg, vagy cáfolj meg, hogy az a bizonyos 1907-es budapesti Gauguin kiállítás is hatással kellett, hogy legyen rá, amikor először elment Párizsba. De ez az első Párizs, nekem olyan érzetem van, és hamarosan nyilván kikötünk a Pont Saint-Michelnél, mintha ő valamilyen művészeti problémát
próbál megfejteni. Tehát akkor még nincsen az az erős kapcsolatépítés, nyilván a lumpolós párizsi éjszakák megvannak, de valami más foglalkoztatja szerintem.
Hát megpróbálja megoldani tulajdonképpen a látványt fölülnézetből. Ugye ő, aki soha nem tanult, nem igazán tudja a térbeli ábrázolást a síkban, mert honnan tudná. Tehát tulajdonképpen a saját kompozíciós elképzelései alapján jeleníti meg ezt a látványt. Egyébként a nagybányaiak körében, a neósok körében ez egy elég gyakori beállítás volt, tehát a Ciffer Sándortól kezdve a többieknél is, hogy egy kicsit ilyen felülnézeti módon közelítették meg akár a nagybányai főteret, vagy a templomot, tehát több hasonló képet akár éppen a Galimberti kiállításon is láttunk. Tehát nyilván ő ezt a beállítást azért látta a többiektől, és megpróbálta megoldani a saját képességei, tudása és tehetsége szerint, tehát egyáltalán itt is ugyanazt tudom mondani, hogy semmiféle előírást és konvenciót nem alkalmazott, hanem ahogy ő ezeket a motivumokat egymás mellé vagy egymás fölé tudta úgy elhelyezni, hogy különböző nézeteket szintetizált egy képen belül, őneki ez így volt harmonikus és befejezett.
Tegnap, amikor beszélgettem Kaszás Gábor művészettörténésszel, aki szintén egy résztanulmányt írt most a Tihanyi kötetbe, az első kérdése az volt hozzám, hogy ott van-e mind a két kép a Pont-Saint-Michelről. És ez azért érdekes, mert amikor talán 2016-ban az egyik felbukkant, és megjelent a megtalált képek kiállításon a Kizelbach galériában, egyébként pont felette volt egy Ciffer Sándor szintén szajnai képe, tehát nagyon érdekes volt, hogy hogyan rendezték össze, és megjelent ugye ott a galériába, majd talán egy év múlva egyszer csak megjelent kvázi ugyanez a kép a Virág Judit galériában, ám de félreértettük, hiszen ez két különböző kép. Tehát ezt a témát ő többször is megfestette abból a bérelt lakásból, ahogy rálátott, és itt megint visszahoznám azt a fóvós rózsaszínt, ami valami elképesztő, ahogy a szajna kék vizével párbeszédbe kerül. Hogy itt több kép lett, meg gondolom vázlat is.
Igen, hát ezt elég nehéz megfejteni, csak feltételezések lehetnek, mert a Tihanyi feljegyzéseiből, levelezéseiből erre nem találunk utalást, illetve a harmadik változatra találunk utalást, ami 1910-es, és az lappangó kép, és az nem ezt a beállítást mutatja, hanem csak a parton áruló könyvesek sorát mutatja be, de ez csak fekete-fehér reprodukcióról ismerjük egyrészt a Tihanyi által kiadott albumból, illetve a hagyatékban maradt archív fotókból, tehát ez egy harmadik változata ennek a szajnaparti kompozíciónak. Nos, hogy ez a két kompozíció, hát az egyiket azt onnan tudjuk, hogy mikor készült, mert szignált datált, tehát egy 1908-as kép, és erre mondjuk utalás is van, hogy több kiállításon szerepelt. Tehát a későbbiekben ugye főként a korai munkáját mutatta be az első években Bécsbe is, meg Berlinbe is, mert akkor még nem készültek új képek, tehát ez a szajnaparti jelenet, ez több kiállításán is szerepelt. Hogy ebből kettő lett volna, arra semmiféle utalás ő saját maga által nincs. Ez az 1908-as, ennek a hátoldalán egy Ádám Éva jelenet van, tehát ez feltételezhető, hogy az egy korábbi vázlatos mű, és talán vitte magával Párizsba, és nem volt elég vászna, és annak a hátoldalára festette ezt a szignált képet. A másik az lehetséges, hogy egy korábbi, tehát a Molnós Péterék is arra a következtetésre jutottak, hogy valószínűleg az egy korábbi darab, ami nincs szignálva, az 1907-es talán, és az egy első változat lehetett talán ehhez a kompozícióhoz. Érdekes egyébként, hogy mennyire kvadrál egymással a két kép, ez nem nagyon jellemző egyébként, hogy azonos nézetből két ugyanolyan kép készülne, de ez is belefér, hogy ő megpróbálta ezt a kompozíciót, és aztán egy másik kompozícióban pedig készre csinálta. De mondom, ebben csak feltételezések lehetnek, mind a két mű egyébként nagyon érdekes, vannak kis eltérések vannak közötte, részben a hídon lévő, az egyiken van lovaskocsi, a másikon omnibusz van, az egyiken van hirdetőtábla. Szóval vannak ilyen apró különbségek, vagy az egyiken ott horgászik valaki, a másikon meg ez a horgászbot nem jelenik meg, tehát nyilván egy más pillanatban ragadta meg ezt a látványt, de mindenképpen ebből a nézetből ez a híd és szajnapart ábrázolása ezt foglalkoztatta. Én azt gondolom egyébként, hogy az 1908-as Szignát képét tekinthette ő egy befejezett műnek, és ha alaposan meg is nézzük a képet, én azt gondolom, hogy ez egy érettebb, egy sokkal frissebb, szabadabban kidolgozott kompozíció. Az első az talán inkább jobban a formakeresést, egy kicsit merevebb, egy kicsit a formakeresésre utal számomra, de hát ezt mindenki szubjektíve ítéli meg.
Ezen a képen van egy furcsa fekete színű, ma úgy mondanánk műtárgy, és itt most nem festészet értelemben mondom, ami hosszú évekig egy probléma volt, hogy vajon az micsoda, és úgy tudom, hogy pont a Molnos Péter akadt rá egy korabeli fotográfiára, és ebből tudták megfejteni, hogy akkoriban épült a metró, és tulajdonképpen ez egy ilyen szellőző és lejáró volt, de hosszas kutatómunka volt, hogy rájöjjenek, hogy mi az ott.
Ez számunkra egy hosszas kutató munka, mert magyarok vagyunk, és nem éltünk Párizsba, de érdekes módon pont most a megnyitó alkalmával lehetőségem volt a francia nagykövettel végigmenni a kiállításon, és ennek a képnek a megtekintésénél az első mondata az volt, hogy akkor épült a 4-es metró, mondta is, hogy a 4-es metrónak melyik állomása, tehát ő nem tudott arról, hogy itt ez egy évekig tartó dilemma volt, hogy mi ez a forma, hanem teljes evidenciával mondta, hogy akkor épült igen itt a 4-es metró, és ez annak a szellőző berendezése volt. Tehát nyilván egy párizsi számára ez egy teljesen egyértelmű motivum, illetve hát szóval egy realitás volt akkor, akik erről tudnak és ismerték ennek a folyamatát, de nekünk ugye nyilvánvalóan ez egy feltárandó kérdés volt.
A Tanácsköztársaság után, amikor 1919-ben ő is emigrál, mint Kassák, Berény Róbert, az első út ugye Bécsbe vezet, neki el kellett mennie? Mit tudunk ennek a hátteréről?
Nem, valószínűleg neki nem kellett volna elmennie. Egyrészt nem is volt annyira közéleti ember, tehát már a beszéd hibája következtében is. Valamennyire egyébként ő is belebonyolódott bizonyos dolgokba, és azt tudjuk a saját leveleiből, hogy nagyon örömmel fogadta ezt a eseménysort, mert meglehetősen szociális beállítottságú volt. De nem exponálta magát azért olyan erősen, hogy azt feltételezhetnénk, hogy a Tanácsköztársaság után ő neki ebből effektíve valami drasztikusabb következménye lett volna. Inkább az volt az elképzelése, meg az volt a tény, hogy nagyon sok barátja, és az a közeg, amiben ő nagyon jól érezte magát, az az értelmiségi közeg, elsősorban baloldaliakból állt, azok azért el kellett, hogy menjenek. Emigráltak, és ő eléggé magányosnak érezte itt magát, légüres térbe került, és azon kívül ő egy nagyon öntudatos festőként élte meg az életét, tehát ő úgy gondolta, hogy a legjobbak közül való, és ő egy nemzetközi hírnévre is vágyott. Ezt kezdettől fogva meg is írta. Tehát azt gondolta, hogy ez az európai közeg az, ami számára ezt a lehetőséget megadhatja. Tehát több összetevője volt annak, hogy ő elment, de nem feltétlenül politikai.
Már emlegettük Bécset, aztán jött Berlin, Párizs, New York, vissza Párizsba, és
Érdekes mondom, minden egyes alkalommal összecsomagolta az életművét. Volt, hogy semmi pénze nem volt, és úgy tudom, hogy az öccse és a család segítette, hogy egyáltalán el tudjon utazni, és mindig az az érzésem, hogy mindig, tehát elindul Európában, mindig valamit keres. Van valahol hiányérzete, ez mondjuk Berlin kapcsán valószínűleg kézzelfogható. Tehát nem szerette Berlint, és említetted, hogy igazából, és pont most a hátad mögött van az a kép, az az ön arckép, ahol őt a berlini műtermében ábrázolja, hogy azt viszont nagyon szerette. Mi volt benne, hogy ennyire tudatosan hurcolta magával a képeit?
Hát igen, ez egy nagyon érdekes dolog, és tulajdonképpen, mikor először a kiállítás címében gondolkodtunk, akkor én arra is gondoltam, hogy esetleg azt a címet adhatnánk a kiállításnak, hogy ládába csomagolt életmű, mert az élet furcsa fintora, hogy még ráadásul a hagyaték is ilyen láda problémákkal küszködött, hogy egy titkosan haza hozott dokumentációs láda is érkezett, tehát hogy a ládák és a ládákba csomagolt életmű, ez valahogy végig kísérte az életét, de aztán ezt a címet elvetettük, de valóban így van, hogy annyira kötődött a munkáihoz, hogy tulajdonképpen az az ellentmondásos helyzet alakult ki, hogy nagyon szeretett volna sikert elérni, nagyon szeretett volna mindenütt megmutatkozni, de abban a pillanatban, amint valaki meg akart tőle vásárolni egy képet, tehát hogy meg kellett volna válni a bármelyik munkájától, akkor hisztérikusan tiltakozott ellene, és már az 1918-as Kassák kör ma kiállító termében megrendezett gyűjteményes kiállításán is az volt a Kassákkal a legnagyobb differenciájuk, hogy olyan árakat szabott a képeinek, amik teljesen irreálisak voltak, tehát lehetetlenség volt, hogy bármi képét is megvásárolják, tehát sőt, ha eladott volna valami képet, ő maga visszavásárolta volna, tehát ez egy olyan ösztönös érzete volt, hogy az ő életművét egybe kell tartani, hogy ez még meg se fogalmazódott direkt módon, de nem tudott megszabadulni a képeitől, sőt, Bécsben, amikor ez az Oscar Reichel féle galériában kiállított, és ez a gyűjtő felajánlotta neki, hogy nemzetközi sikerre viszi a munkáit, de úgy szeretné Németországba bemutatni, hogy ő megveszi az összes művét, és a saját gyűjteményeként mutatja be, akkor az abban a pillanatban meghiúsult ez az együttműködés, pedig lehet, hogy előnyös lett volna a Tihanyi részéről, mert mindig maga mellett akarta tudni a portrékat, a csendéleteit, a tájképeit, szóval nem akart igazán megválni a munkáitól, nagyon-nagyon-nagyon kötődött, és ez vezetett ahhoz, hogy ez a nyugtalanság volt benne, hogy sehol nem kapta meg igazán azt az elismerést, amire számított, hogy mindig azt gondolta, hogy ha megváltoztatja a helyet, tehát elmegy Berlinből Párizsba, vagy Párizsból New Yorkba, akkor biztos meg fogja találni azt a helyet, ahol őt jobban megbecsülik, és egy nagyobb sikert tud elérni, és mindenhova ugyanazt a kontingenst vitte, és csak azt tudta bemutatni, mert az volt neki. Tehát sokáig ugye Bécsben is, sőt Berlin első éveiben is azokkal a művekkel jelent meg a kiállításokon, amiket még Budapesten festett, vagy Magyarországon festett. Tehát nem volt ő olyan termékeny, nagyon sok minden kellett ahhoz, hogy ő folyamatosan fessen, sőt, elég averzióval is volt olyan művészekkel szembe, akik ilyen szakmányba festettek. A leveleiből tudjuk, hogy nagyon rossz véleménnyel volt azokról úgynevezett kicsőrökről, ahogy ő nevezte, akik kimondottan eladásra készítik a műveiket, és kiszolgálják azt a közönség ízlést, ami lehetővé teszi, hogy a képek elkeljenek. Tehát nagyon ellentmondásos volt ilyen szempontból, mert vágyott is az elismerése, vágyott is a sikerre, de igazán nem tudta magának megfogalmazni, hogy hogyan is valósulhatna ez meg, ha ő ennyire ragaszkodik a munkáihoz.
Az a nagy szerencsénk, és ezt a mostani kiállítás is bizonyítja, hogy voltak igazán jó barátai, az a három férfi, aki Tihanyi halála után 1938-ban gyakorlatilag menti az életművet minden tekintetben, egymás között elosztják, azzal a céllal, hogy valamikor hazakerüljön Magyarországra, és a tanulmány kötetben nagyon részletesen megírott, hogy hát ez nem volt egy egyszerű történet, és a történet végén Passuth Krisztina művészet történész áll, hogy hazakerülnek egy kamionban ezek a munkák, és már említettél egy bizonyos ládát, ami a sofőr ülés alatt, ez egy nem leltározott,
igen,
nem leltározott láda volt, de ami benne volt, a fotók, a személyes dokumentációk szerintem azért is jelentősek, nem csak azért, mert egy picit bepillanthatsz az életébe, hanem olyan fotókat találtatok benne, amelyek olyan művekről készültek, amelyek valahol eltűntek, lappanganak, de lehet, hogy még előkerülhetnek valahonnan. Ő egyébként nagyon rendben tartotta a munkáit, tehát, hogy vezette, mit festett, hogy, és hát tényleg befotóztatta.
Igen. Tehát ez is ugyanazt a mentalitást tükrözi, ami a műveihez való ragaszkodást jelentette, hogy állandóan számon is akarta tartani, hogy éppen mind dolgozik, és a munkái hova kerültek, ki vette meg esetleg, vagy milyen gyűjteményben van, úgyhogy erről vezetett egy kis noteszt, elég nehéz egyébként követni, de azért ez valamennyire követhető, és valóban ugye nagyon sok barátjával csak levelezés útján tartotta a kapcsolatot, például Mihály Jődönnel, aki egy kassai illetőségű avantgárd költő volt, és még a Makörből ismerte, és nagyon jó barátságban voltak egymással, és őt rendszeresen informálta arról, hogy éppen mind dolgozik, és valóban készítetett fotókat a munkáiról, és rendszeresen küldte neki fekete-fehér fotóba, hogy éppen most mind dolgozott, hogy mint, tehát ez nyilván több példányban is, úgyhogy a hagyatékban sok olyan fekete-fehér fotó, archív fotó található, amit pillanatnyilag nem tudunk, hogy hol van, vagy megsemmisült, mint például sajnos a Brassairól készült fantasztikus portrét, ő maga írja, hogy Berlinbe elpusztult, ami egy nagy veszteség, és hát többek között például a Kosztolányi portré is, amit Amerikába is kivitt magával, és bemutatott a kinti brooklyni kiállításon, és a kiállítás után eltűnt, most vagy ellopták, vagy elkeveredett, de hát van több ilyen mű is, amit csak fekete-fehér fotóról ismerünk, és szemmel láthatólag fontos művei lennének, amik nagyon erőteljesen kiegészítenék és az ő munkásságát. Tehát valóban egyébként, ahogy említetted a barátokat, az ő életében mindig is nagyon fontosak voltak a barátok. Mivel egy kicsit ilyen bicebóca volt, ugye, tehát nem jól beszélt, a barátok is, akik igazán hűségesek maradtak hozzá, mindig úgy érezték, hogy valahogy segíteniük kell a Tihanyit. Tehát ilyen volt például a Bölönyi György, aki meg a felesége, aki egész életében mindig támogatta őt, ezt a levelezésekből is tudjuk, hol anyagilag, hol effektív, konkrét kapcsolatok által. De például a Károlyi Mihály is egy olyan személyiség volt,